Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa december 24-én nyitja meg a Szent Kaput a Szent Péter Bazilikában. A pápai liturgikus szertartások hivatala november 25-én közzétette Ferenc pápa karácsonyi liturgikus programjait, amelyek során a szent év elindítása jegyében megnyitja a vatikáni bazilikákban és a római Rebibbia börtönben a Szent Kapukat. Ferenc pápa december 24-én a Szent Péter Bazilikában Szent Misével indítja el a remény szent évét, megnyitva a vatikáni bazilika Szent Kapuját. December 25-én elmondja hagyományos karácsonyi üzenetét és Urbi et Orbi áldást ad. Szent István ünnepén december 26-án a Szent Atya a római Rebibbia börtönben misézik, ahol megnyitja az egyetlen szent kaput, amely nem egy pápai bazilikában található. December 31-én vesperást vezet, és a Te Deum keretében hálát ad a 2024-es év kegyelmeiért a Szent Péter Bazilikában. 2025. január 1-én Ferenc pápa szentmisét mutat be a béke 58. világnapja alkalmából. Január 6-án vízkereszt ünnepén a Szent Péter Bazilikában szentmisét vezet. A karácsonyi időszakot szentmisével zárja le a Sixtus kápolnában január 12-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén. A szertartás során megkereszteli a vatikáni alkalmazottak gyermekeit. Orbán Viktor miniszterelnököt a jövő héten audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában. Erősítette meg a távirat irodának Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Vatikán sajtóirodája korábban azt közölte, a Szentatya a tervek szerint december 4-én találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A tájékoztatás szerint reggel 8 órakor lesz az audiencia a vatikáni 6. pálteremben. Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az élet urát, fogalmaztak. Hozzáteszik, a keresztény ember advent idején próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani. Azt kívánták, hogy az adventi időszak végén megtisztulva gyermeki hittel tudjuk hirdetni karácsony éjszakáján, Emmanuel, velünk az Isten. Szombattól már könnyedén, online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, mondta a Hitvégi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Hozzátette, az elmúlt időben nagyon sok megkeresést kaptak, hogy mikor lesz lehetőség a nemzeti konzultáció online kitöltésére. A jó hír az, hogy a mai naptól, mondta, megjegyezve, hogy november 30-án szombaton reggel élesítették a nemzeti konzultáció online felületét. Az online kitöltés egyszerű és pár perc alatt el is végezhető, jegyezte meg. Ismertette, a nemzeti konzultáció.kormány.hu oldalt fel kell keresni. Ott egy gyors regisztráció után mindenki kap egy e-mailt, benne egy linkkel. A linkre kattintva nyílik meg a kérdőív, a válaszok bejelölése után egy utolsó kattintással be is küldhetik a válaszokat. A kormánynak fontos az emberek véleménye és a közös döntés, hangsúlyozta. A mostani konzultáció az új gazdaságpolitikáról szól, amelynek célja, hogy a gazdaság újra növekedjen, és így emelkedjenek a bérek, megfizethető legyen a lakhatás, támogassák a családokat és időseket, és erősebbé váljanak a magyar kis- és középvállalkozások, ismertette. Azt kérte, hogy mindenki éljen a lehetőséggel és mondja el véleményét. Ha közösen döntünk, Magyarország erősebb lesz, fogalmazott. Végül az időjárásról. Főként a délnyugati megyékben felhős idő várható. Az ország többi részén jellemzően derült lesz az ég. Elsősorban az Észak-Dunántúlon és az Alföld egyes részein köd képződik. Csapadék nem várható. Mindössze a délnyugati tájakon van rá kicsi esély. A szél fokozatosan mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagy részt -3 és +4 fok között alakul. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
A folytatásból kiderül, mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Beszélőkönyvek című adásunkkal folytatjuk, melyben Alessandro Barrico Novecento című írásának második részét hallhatják. 20.35-től műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis 7 nap című közéleti műsorunkat sugározzuk. 21 órától hírek, majd a nap verse hangzik el. Áprili Lajos Mit rejt a köd című költeményét a szerző előadásában hallgatjuk meg. 21 óra 10 perctől Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban egy kótai útmenti feszület felújításáról hallanak, és az Ilinyi Mária szobor történetét is megismerhetik. Ezután kérem a következőt című műsorunkat sugározzuk. Ebben dr. Takács Lajos gasztroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját kérdezi Monas Márta. 22 órától hírek, majd egymás közt című adásunkkal jelentkezünk. Ebben beszélgetünk a Szapiencia legújabb képzéseiről, szó lesz a Bélapátfalvi Ciszterci apátság felújítási munkálatairól, és Spenyecki Nagy Klára a regionális egészségügyért alapítvány kuratóriumának elnökével is beszélgetünk. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják, ezt követően jelentkezünk napbúcsúztatóval, ebben pedig műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat estét kívánok minden munkatársam nevében.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alessandro Barrico Novecento című írásának második részét Csúlya Imre olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Így hát egyik pillanatról a másikra Novecento másodszor is árván maradt. 8 éves volt, és már vagy 50-szer tette meg az utat Európából Amerikába is vissza. Az óceán volt az ő otthona. Ami pedig a szárazföldet illeti, hát arra ő soha nem tette a lábát. Na persze, látta már a kikötőkből, de hogy leszálljon, az soha. Az az igazság, hogy Danny attól félt, eltalálják venni tőle valami dokumentum, vagy vízum, vagy valami hasonló ürügyén. Így Novecento mindig a fedélzeten maradt. Aztán egy adott pillanatban megint útnak indult. Hogy egész pontos legyek, Novecento a világ számára igazából nem is létezett. Nem volt olyan város, egyház, kórház, börtön, baseball csapat, amelyik bárhová is bejegyezte volna a nevét. Nem volt hazája, nem volt születési dátuma, nem volt családja. 8 éves volt, de hivatalosan soha meg sem született. Amikor Danny halálát követően Southamptonba érkeztek, a kapitány úgy döntött, hogy ideje véget vetni ennek a műsornak. Szólt a kikötői hatóság embereinek, és elküldte a helyettesét Novecentoért. Hát, sehol sem találta. Az egész hajón keresték két teljes napon keresztül. Semmi. Felszívódott. Képtelenek voltak megemészteni ezt a dolgot, mert hát végül is odafenn a Virginianen már hozzászoktak ahhoz a kiskölyökhöz. És bár senki nem merte kimondani, hát nem sok kell ahhoz, hogy az ember átvesse magát azon a hajókorláton. Aztán a többit már a víz elintézi, és... Így végül 22 nap elteltével halálos szorítással a szívükben elindultak Rio de Janeiroba, anélkül, hogy Novecento előkeveredett volna, vagy hogy bárki is megtudott volna róla valamit. Induláskor a szokásos konfettik, meg hajókült, meg tűzijáték, de most más volt. Ezúttal elvesztették Novecentót, örökre, és valami rágta őket belül, és letörölte az arcukról a mosolyt. Az indulást követő második éjszaka, amikor már az írpartok fényei is a távolba vesztek, Beri a hajómester, mint egy őrült rontott be a kapitány fülkébe. Felébresztette a kapitányt, hogy jöjjön, ezt mindenképpen látnia kell. A kapitány káromkodott egyet, aztán a hajómester után indult. Első osztály, bálterem. Leoltott lámpák. Emberek állnak pizsamában, az ajtóban. A kabinból előjövő utasok, meg tengerészek, hárman pedig csuron feketén a gépházból jöttek fel, és Truman a távirász. Mindannyian néma csöndben néztek befelé. Novecento. Ott ült a zongora széken, a lába a levegőben kalimpált, még a padlóig sem ért le. És Isten bizony, zongorázott. Zongorázott. A fene se tudja, miféle zene volt az, de rövid és szép. Nem volt itt semmiféle trükk. Ő zongorázott. Az ő keze ott azokon a billentyűkön. Ha jó ég tudja, hogyan. Hát, azt hallani kellett volna. Volt ott egy nő, rózsaszínű pongyolában, ilyen csavarókkal a hajában, teli pénzzel, hogy világos legyek, egy biztosítós amerikai felesége. Hát annak ekkora nagy könnyek hullottak a szeméből, végigfolytak az éjszakai pakolásán. Csak nézte a fiút és sírt. Nem bírta abba hagyni. Amikor meglátta a kapitányt maga mellett, aki teljesen kész volt, de tényleg szó szerint kész volt, szóval amikor ott találta őt maga mellett, szívott egyet az orrán, mármint a gazdag nő szívott egyet az orrán, rámutatott a zongorára, és megkérdezte. Hogy hívják? Novecento.
Nem a dalt, a kisfiút.
Novecento.
Ahogy azt a dalt?
Aféle párbeszéd volt ez, amelyből egy tengerész kapitány 4-5 mondatnál többet nem képes elviselni. Különösen akkor, ha éppen abban a pillanatban fedezte fel, hogy az a kiskölyök, akit halottnak hitt, nem csak hogy él, de időközben zongorázni is megtanult. Faképnél hagyta a gazdag nőt a könnyeivel, meg minden egyébbel együtt, és határozott léptekkel keresztül vágott a termen. Pizsomanadrágban és begombolatlan tengerész kabátban. Csak akkor állt meg, amikor a zongorához ért. Sok mindent szeretett volna mondani akkor, abban a pillanatban. Többek közt, hogy hol az ördögbe tanultál meg, vagy hogy hova jó francba bújtál el. De ő is sok más férfihoz hasonlóan, akik megszokták, hogy egyenruhában éljék az életüket, a végén már gondolkozni is csak egyenruhában volt képes. Így hát a végén ezt mondta. Novecento, ez az egész a legteljesebb mértékben szabályzat ellenes. Felébredt a tenger, kisiklott a tenger, nekiront a víz az égnek, nekiront, csapkodja, szakít a szélből felhőt és csillagot, örjögve tombol, hogy meddig, ki tudja, egy napig tart, véget ér. Mama ezt...
Erről nem beszéltél, mama? Csicsi a babúja, ringat a tenger, ringat egy frász. Örjön körös körül minden tajték és gyötrelem. Megőrült a tenger, meddig láthatsz el? Minden fekete, és fekete falak, és förgetek, és mindenki némán arra vár, hogy vége legyen, és vízbe fúlni. Mama, én nem akarom ezt. Vizet akarok, nyugalmasat, téged tükrözőt. Állítsd meg ezeket az abszurd falakat, leomlanak, és ezt a zajt, a vizet akarom újra, amit te ismertél. Azt a tenger, csöndet, fény és repülő halakat repülni fölötte.
Első út, első vihar. Pech. Még azt sem fogtam fel igazán, miről is van szó, és már is kifogtam a Virginian pályafutásának egyik leggyilkosabb viharát. Az éjszaka kellős közepén bepöccent, és gyerünk, felborította az asztallapot. Az óceánt. Úgy nézett ki, hogy többé nem is akarja abba hagyni. Az ember, ha egy hajón fújja a trombitát, nem tehet igazán sokat, amikor kitör a vihar. Legfeljebb nem fújja a trombitát, hogy legalább ezzel ne komplikálja a dolgokat. És csöndben meghúzza magát a kabinjában. Csak hogy én nem bírtam ki odabent. Próbálsz nem odafigyelni, de mérget vehetsz rá, hogy előbb vagy utóbb az a bizonyos mondat célba vesz, egyenesen az agyadat. Szörnyű véget ért. De én nem akartam szörnyű véget érni. Így tehát kimentem a kabinból, és elkezdtem céltalanul bolyongani. Nem mintha bármi elképzelésem lett volna, hová mehetnék, még csak 4 napja voltam azon a hajón. Már az is nagy szó volt, ha megtaláltam a WC-hez vezető utat. Kis vízen lebegő városok ezek, tényleg. Szóval világos, hogy a találomra kiválasztott folyosókon ide-oda csapódva végül is eltévedtem. Annyi. Kész. És ekkor váratlanul feltűnt egy alak, elegáns sötét ruhában. Csak sétált ott nyugodtan, de nem ám úgy, mint aki eltévedt. Olyan volt, mint aki nem is érzi a hullámverést, mintha csak a nizzai tengerparton sétálgatna. Novecentó volt. 27 éves volt akkor, de többnek látszott. Épp, hogy csak ismertem őt. Az elmúlt 4 napon együtt zenéltünk a bandben. Csupán ennyi. Még azt sem tudtam, hol a kabinja. Persze a többiek azért meséltek róla egy keveset. Fura egy dolgot mondtak róla. Azt mondták, Novecentó még soha nem szállt ki innen. Itt született ezen a hajón, és itt is maradt mindig. Mindig. 27 év anélkül, hogy valaha is a szárazföldre lépett volna. De így ez az egész dolog egetverő hazugságnak hangzott. Azt is mondták, hogy olyan zenét játszik, ami nem is létezik. Én csak annyit tudtam, hogy minden egyes alkalommal, mielőtt zenélni kezdtünk volna ott a bálteremben, Fritz Hörmann, egy fehér, aki ugyan semmit sem értett a zenéhez, de mivel jó képű volt, ő dirigálta a zenekart, oda ment hozzá, és halkan azt mondta, Novecentó, légy szíves, csak is a normális dallamokat, oké? Okay? Novecentó beleegyezően bólintott, aztán a normális dallamokat játszotta, maga elé merett. Egy pillanatra se nézett fel a dirigáló kezekre. Tisztára az volt az ember benyomása, hogy egész máshol jár. Most már tudom, hogy tényleg egész máshol járt, de akkor még nem tudtam. Arra gondoltam, hogy egy kissé fura alak. Ennyi. Azon az éjszakán, miközben a vihar javában tombolt, és én az egyik folyosón tévelyektem holtsápadtan, egyszer csak ott találtam őt azzal az úriember nyaralás közben kinézetével. Ő rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta, gyere! Na már most, ha valaki, aki egy hajón trombitál, egy tengeri vihar kellős közepén találkozik valakivel, aki azt mondja neki, gyere, az, aki trombitál, csak egyet tehet. Megy. Elindultam utána. Ő nyugodtan lépkedett. Én, hát ez egy kissé más volt. Én, hogy úgy mondjam, nem voltam olyan összeszedett, de akárhogy is megérkeztünk a bálterembe. És akkor ide-oda dülöngélve, persze csak én, mert ő, mintha sineken járt volna, odaértünk a zongorához. Senki se volt a közelben. Szinte teljes sötétség. Csak itt-ott néhány kis lámpa. Novecentó a zongora lábára mutatott. Vedd ki a peckeket, mondta. A hajó úgy táncolt, hogy csak még. Az ember alig tudott talpon maradni. Esztelen dolog volt kiengedni a kerekeket. Ha bízol bennem, kiveszed. Ez őrült, gondoltam, és kivettem. És most gyere, ülj ide, mondta aztán Novecentó. Nem értettem, mit forgat a fejében. Egyszerűen nem értettem. Csak álltam ott, és tartottam a zongorát, ami elkezdett ide-oda csúszkálni, mint egy hatalmas fekete szappan.
Szar helyzet volt, esküszöm. Nyakik benne a viharban, és akkor még ez az őrült is, aki csak ült ott a zongora széken, egy másik darab szappan, keze a billentyűkön, mozdulatlanul. Ha most nem ülsz fel, többé nem fogsz felülni, szólt az őrült mosolyogva. Oké, a fészkes fenébe mindennel. Elvégre mit veszíthetek? Oké, felszállok a hülye kis székedre. Tessék, felszálltam. És akkor most? Akkor most ne félj. És elkezdett zongorázni. Na már most, senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy elhiggye. És én, hogy őszinte legyek, nem hinném el, ha nekem mesélné valaki, de az úgy volt, hogy a zongora elkezdett csúszkálni a bálterem fapadlóján, és mi is ott mögötte Novecentóval, aki zongorázott, és egy pillanatra se vette le a szemét a billentyűkről. Olyan benyomást keltett, mint aki máshol jár. És a zongora követte a hullámokat, elgurult és visszatért, és forgott egy helyben, becélozta magának az üvegajtót, és egy hajszára tőlem megállt, majd lágyan visszagurult, mondom, olyan volt az egész, mintha a tenger ringatta volna. És vele együtt ringatna minket is. És én semmit sem értettem. És Novecentó zongorázott. Egy pillanatra sem hagyta abba. És világos volt, hogy nem csak egyszerűen zongorázott, hanem vezette. Igen, a zongorát, értik? A billentyűkkel, a hangjegyekkel, tudom is én mivel, vezette, ahová ő akarta. Hihetetlen, tudom, de így igaz. És miközben így keringtünk az asztalok között, állólámpákat és fotelokat súrolva, megértettem, hogy az, amit akkor mi ott csináltunk, amit ténylegesen csináltunk, nem volt más, mint tánc az óceánnal. Mi és ő, őrült és tökéletes táncosok, egy zaklatott keringőbe zárva, az éjszaka aranyparkettjén. Oh, yes!
Jézus Mária!
Novecentó azt mondta, hogy még tökéletesítenie kell ezt a trükköt. Én azt mondtam, hogy lényegében csak a fékek beállításán múlt volna az egész. A kapitány a vihar elvonulása után pedig azt mondta.
Átkozott fajzatok, most aztán a gépházba kerültök, és ott is maradtok, különben ezzel a két kezemmel öllek meg benneteket. És ugye világos, hogy mindent megfizettek az utolsó centig, életetek végéig gürcölhettek. Ez úgy igaz, ahogy ezt a hajót Virginiannek hívják, és ti ketten a legnagyobb idióták vagytok, akik valaha is átszelték az óceánt.
Lent a gépházban, azon az éjjelen, Novecentó és én barátok lettünk. Elválaszthatatlanul, és mindörökké. Azzal töltöttük az időt, hogy számolgattuk, hány dollárt is tehet ki mindaz, amit összetörtünk. És minél nagyobb lett az összeg, annál jobban röhögtünk. És ha visszagondolok erre, úgy érzem, hogy az a valami ott, az volt a boldogság. Vagy valami ahhoz hasonló. Azon az éjszakán kérdeztem meg tőle, hogy igaz-e az a történet róla meg a hajóról. Szóval, hogy ott született meg a többi. Tényleg igaz-e, hogy soha nem szállt le róla? És ő azt felelte. Igen. De igazán igaz? Nagyon komoly volt. Igazán igaz. Nem tudom, de akkor egy pillanatra akaratlanul, és igazán azt sem tudom miért, megborzongtam. És ez a félelem borzongása volt. A félelemé. Egyszer megkérdeztem Novecentót, mi a csodára gondol zenélés közben, és hogy mit néz olyankor, amikor maga elé mered. Szóval, hogy merre jár az esze, míg az ujjai leföl szaladgálnak a billentyűkön. És ő azt mondta, ma egy gyönyörű országban jártam, a nőknek illatozott a hajuk, minden fényárban úszott, és tigrisekkel volt tele. Utazott. És minden alkalommal máshol járt. London szívében, egy vidéki tájon átsuhanó vonaton, vagy egy magas hegyen, ahol az ember hasáig ér a hó, vagy a világ legnagyobb templomában, hogy a keresztre feszített Krisztus szemébe nézzen. Utazott. Nehéz volt felfogni, mi a csodát tudhat ő a templomokról, és a hóról, és a tigrisekről, és mondom, soha, de soha nem szállt le arról a hajóról. Nem volt abban semmi hazugság. Minden igaz volt. Soha nem szállt le, mégis, mintha mindezt látta volna, egytől egyig. Novecentó az a fajta volt, hogyha ezt mondtad neki, voltam egyszer Párizsban, Akkor ő megkérdezte, láttad-e az ilyen és ilyen parkot, és hogy ettél-e azon a bizonyos helyen. Mindent tudott. Azt mondta, amit igazán szeretek benne, az az, ahogy fels-alá sétálgatva Pont-Neufön a naplementére várok, és látom az uszályokat, ahogy elvonulnak lassan, akkor megállok, és nézem őket fentről, és integetek nekik. Novecento, voltál te valaha is Párizsban? Nem. Hát akkor? Vagyis igen. Mi igen? Párizs. Azt hihetted volna, hogy bolond. De nem volt ez ilyen egyszerű. Amikor valaki hajszál pontosan elmeséli, milyen illat van nyaranta a Burton Street-en, miután eláll az eső, nem gondolhatod, hogy bolond, csupán abból a hülye megfontolásból, hogy ő a Burton Street-en soha életében nem járt. Valakinek a szeméből, valakinek a szavaiból ő azt a levegőt tényleg belélegezte. A maga módján, de tényleg belélegezte. A világot meg lehet, soha nem látta. De a 27 év alatt ott a hajón az egész világ megfordult, és 27 éven át ő odafent azon a hajón kikémlelte, és kilopta magának a lelkét. Ebben zseniális volt, semmi kétség. Tudott hallgatni, és tudott olvasni. Nem a könyvekből, arra mindenki képes. Ő az emberekből tudott olvasni. A jelekből, amiket az emberek magukon hordoznak. Helyek, zajok, szagok, a föld, ahonnét jöttek, a történetük, minden rá van írva az emberekre. Ő elolvasta a jeleket, és végtelen műgonddal elraktározta, rendszerezte, rendbe rakta. Minden nap hozzátett egy pici darabot ahhoz a végtelen térképhez, amit a fejében felrajzolt magának, végtelen nagy, egy világtérkép, az egész világé, az egyik végétől a másikig, hatalmas városok és hosszú folyók, kis bárok zugai és pocsolyák, repülők, oroszlánok, egy csodálatos térkép. És aztán csodás utazásokat tett fölötte, miközben az ujjai a billentyűn futottak, egy ragtime domborulatait simogatva. Évekbe telt, mire egy nap végre összeszedtem minden bátorságomat, és megkérdeztem tőle. Novecento, miért nem szállsz le egyszer? Legalább egyszer? Miért nem mégy egy kicsit körülnézni a világban, hogy a saját szemeddel lásd? A sajátoddal? Miért maradsz itt ezen az imbolygó börtönön? A te Pont-Neufödön lehetnél, nézhetnéd az uszályokat, meg mindent, azt csinálhatnál, amit csak akarsz. Úgy zongorázol, mint egy isten. Megőrülnének, érted? Egy rakás pénzt kereshetnél, és kiválaszthatnád magadnak a legszebb házat, ami csak létezik. Hajóformájúra is csináltathatnád, ha neked éppen úgy tetszik, és oda tehetnéd, ahová csak akarod, akár a Tigrisek közé, vagy a Burton Streetre. Az istenért, nem lehet, hogy egész életedben csak ide-oda ingáz, mint egy hülye. Te nem vagy hülye, te nagy vagy, és a világ ott van, csak le kell menned azon a lépcsőn. Hát mi az neked? Néhány lépcsőfok. Istenem, ott mindent megtalálsz, a lépcsőfokok végén, mindent. Miért nem hagysz mindent a francba és mész le innen? Legalább egyszer, csak egyetlen egyszer. Novecento, miért nem szállsz le? Miért? Miért?
Kedves hallgatóink, elhangzott Alessandro Baricco Novecento című írásának második része, felolvasta Csúlya Imre. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet az autók téliesítésével kapcsolatban, hogy indulás előtt ellenőrizzük a fagyálló hűtő, illetve ablakmosó folyadék mennyiségét, az akkumulátor töltöttségét, az izzók állapotát, és figyeljünk arra, hogy jó állapotban lévő téli gumiabroncsal induljunk el. A részletekről Baffiné Kormos Krisztina rendőr alezredes, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkára adott tájékoztatást.
Az autó téli felkészítése során a legfontosabbak a fagyálló, hűtő, illetve ablakmosó folyadék ellenőrzése, feltöltése, ezt követően az akkumulátor ellenőrzése, az izzók ellenőrzése, az évszaknak megfelelő gumiabroncs feltétele, és egyéb hasznos dolgokat készítsünk még be az autóba, mint például jégkaparó, jégoldó, hólapát, hólánc természetesen csak havazás esetén, és legyen azért biztonság kedvéért melegtakaró is a kocsinkban, és láthatósági mellé, ha ki kell szállni. Már észrevettük most az utóbbi napokban, hogy ugyancsak gyakran ködös az időjárás. Gyakoribb lesz ugye innentől kezdve a csapadék, amely lehet eső vagy hó formájában is. A hőmérséklet nagyon sokat fagypont alá süllyedhet, az úttest, tehát látszólag lehet, hogy tiszta száraznak tűnik, mégis hiába tekerjük a kormányt, mert csúszunk rajta tovább, vagyis az aszfalton egy olyan vékony jégréteg keletkezik, borítja, amit csak érezni lehet, látni alig. Tehát később kell fel a nap, hamarabb sötétedik, ugye erre a láthatóságra oda kell jobban figyelni, jól legyen beállítva a világítás az autón. Vezetés technikában, ha már mégis fékeznünk kell, vészfékeznünk esetleg, akkor a csúszós úton vészfékezéskor a kuplunggal kezdünk, és utána jön a lábfék, hogy elkerüljük a lefulladást. Blokkolásgátló nélkül ilyenkor is finoman kell fékezni, mert ha blokkolnak a kereket, hosszabb a fékút, és nem kormányozható az autó. Tehát a kikuplungolás azért lényeges, mert a hajtott kerék blokkolásakor lefulladhat a motor. Ha a motor nem jár, megszűnik a szervórás segítés, majd először a kormány, később a fékpedál lesz kőkemény. Ha száraz úton fékezünk, akkor ugye lelépünk a gázról, közben a motorfék kifejti hatását, és akkor hozzáadagoljuk óvatosan a féket, és később nyomjuk csak ki a kuplungot, de ez a csúszós úton vészfékezéskor, tehát megváltozik a kuplungolás, a legelső, azzal kezdünk mindig, ez ami nagyon fontosnak tartom, és ugye a átlagos csúszós úton, ha ki akarunk kerülni valamit, akár egy vad kerül mondjuk a utunkban, és ha későn reagálunk, vagy túl nagy oldaltávolságra törekszünk, túl nagy ívet választunk, akkor ezzel mindig csökken az esélye, hogy stabil maradjon az autó. Tehát a nagy oldaltávolsággal végrehajtott manőverhez nagy kormánymozdulat kell, ami növeli a megcsúszás esélyét. Tehát ha mégsem kívánunk karambolozni, akkor elvesztük a gázt, Óvatosan és szakaszosan fékezünk, ha nincs ABS a kocsinkban. De ha van ABS, akkor teljes erőből benyomjuk a fékpedált, hogy a megcsúszás ne végződjön ütközéssel, és ugye ehhez helyre lesz szükségünk. És még fontos, hogy körbenézünk, hogy melyik irányban érdemes menekülnünk. És a blokkolásgátló nem is a legrövidebb fékutat ígéri, hanem azt, hogy a csúszós úton fékezés közben is irányítható maradjon az autónk. A köszényszóró használata az ugye lakott területen kívül szabályos annak alkalmazása. Lakott területen belül ez nem szabályos az alkalmazása. Ez nagyon sok autós, ha beér lakott területen belülre, elfelejti lekapcsolni. Erre figyeljünk oda, hogy ne vakítsuk meg a szembejövő vezetőtársainkat.
Az ünnepek közelettével adománygyűjtést szervezett az Észak-Magyarországi Szklerózis Multiplex Egyesület szervezete 60-ban, ahol többek között tartós élelmiszerek felajánlását várták. Az adományokat több 60-i áruházban adhatták le azok, akik segíteni akartak a 60-i és környékbeli rászoruló családoknak. Az adományokat karácsonyig átadják a rászorulóknak. A részletekről Nagyné Siraki Szilviát, az egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hatodik alkalom, hogy részt veszünk az Élelmiszerbank szervezésében, évvégi adománygyűjtésben, illetve már kétszer volt a gyereknak környékén májusban is adománygyűjtés.
Itt most úgy terjedt el a sajtóban ez a hírek, hogy szinte percenként sikerült 240 kg élelmiszert összeadni az embereknek. Tehát országos szintet beszélek most, nem csak a 60-it vagy a tiéteket. Tehát percenként 240 kiló. Tehát jogosan apostrofálják úgy az eseményt, hogy talán az egyik legsikeresebb élelmiszergyűjtés volt az idei. Akkor most szűkítsük le a tiétekre. Ez 3 napos volt. Itt miért volt sikeres? Hogy sikerült?
Reményen felül sikerült. Én elég pesszimistán álltam a dolgokhoz a tavalyi gyűjtés után, amikor azért megjegyzéseket is kaptunk, tehát valahogy az emberek zaklatottabbak, feszültebbek voltak, nem is úgy adományoztak. Olyan csodálatos napunk volt, vagy napjaink voltak, nem hogy beszólást nem kaptunk, hanem olyanokat, hogy a Jóisten áldja meg önöket, köszönjük, hogy részt vesznek benne, és újra kartonszámra is kaptunk. A tavalyi év folyamán véletlenül se volt olyan, hogy egy kartonliszt, vagy egy kartontej, vagy valami. Most kartonétolaj, meg bármi jött hozzánk, és az emberek mosolyogtak, és az emberek türelmesek voltak, és kedvesek voltak, és a szórólapot osztóinkkal megálltak beszélgetni, érdekelte őket a háttér, kinek osztunk, miért osztunk, hogy vagyunk. Tehát egy csodálatos lehetőség volt ez számunkra.
Tehát ha jól veszem ki a szavaidból, akkor szavakkal és tettekkel is adtak az emberek az idén. Főként milyen jellegű élelmiszerekre ment az irányvonal, annál is inkább, mert később lesz az osztás, tehát el is kell, hogy álljon. Sőt, mi több még a karácsonyt is esetleg valamelyik család ezzel az adománnyal fogja ünnepelni. Miket kértetek, vagy kaptatok elsősorban, mondtál már itt egy pár példát az olajra, a tartós tejre, de azért beszéljünk akkor erről is.
Ezek tartós élelmiszerek, tehát ezeket simán jövő év, azt mondom, május-júniusig fel lehet használni. Hogy néztem is a szavatossági időket, az is nagyon jó, hogy aránylag egységesen kaptunk. Tehát itt a bébi ételtől a cukorig, a konzervekig, ami tartós, az mind belefért.
Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a település jégpályáját. A Sportfólió Kft. Munkatársai már a héten elkezdik az előkészítő munkálatokat, hogy a jég a tervezett nyitásra biztonságosan elkészüljön. A melegedő és a korcsolya bérlés várhatóan az egyik önkormányzati épületben valósul majd meg. A tudnivalókról Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a jengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor, az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hízlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, azt elmondtam, már azt hiszem a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvastagításával haladni, ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől, tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfolio Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klassz jégpálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, hogy aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaruszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen ez a világítani is kell, ugye ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlethelyén alakítjuk ki a melegedőt, vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
Nem csak adventre, de az egész tanévre igyekezett tartalmas programokat összeállítani diákjai számára a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Mészáros Csaba igazgató a közelgő adventi programok mellett kiemelte az intézményben folyó teremtésvédelmi és kulturális eseményeket is.
Sok gazdag és rendkívül tartalmas programot állítunk össze a tanulók számára minden tanévben. Mindig törekszünk a változatosságra, de olyan programoknak a kialakítására, megtervezésére, amiben a gyerek mindig tanul valamit. Ilyen első ilyen programunk volt az iskolában az Erdő című előadás. Ennek az a lényege, hogy a Magyar Erdészeti Egyesülethez nyújtottunk be egy pályázatot. Ez egy országos pályázat volt, amire lehetett jelentkezni, és meg is kaptuk a szép eredményt, hogy megnyertük ezt a lehetőséget, és akkor ilyenkor az országosan regisztrált erdészeti iskoláktól jönnek előadók, akik tartanak környezetvédelemmel, az erdőgazdálkodással, az erdővédelemmel kapcsolatban tájékoztatást, felhívják a figyelmet a klímaváltozásnak a káros hatására, és egyfajta stratégiai kérdéseknek a kialakításában kapnak a gyerekek megfelelő képet a saját életkoruknak megfelelően. Tehát tartottak nálunk egy előadást, ez 3 évfolyamot érintett. Ez a lényege még a programnak, hogy ez a 3 évfolyam ilyen belső tudás átadás alapján bemutatta ezeket a projekteket más évfolyamok számára, tehát az egész iskolát úgy mondom lefettük ezzel. Ezzel egy picit a környezeti nevelést is egy kicsit előtérbe hoztuk. Aztán a másik olyan nagy program, ami minden éven valamilyen szinten az iskola kiveszi ebben is a részét, ami inkább a kulturális életet meg a művelődését segíti elő a gyerekeknek, ez a Lázár Ervin programba való résztvétel. Itt az egész intézménynek minden évfolyama részt vesz ebben a formában. Most volt az első alkalom, ahol a 8-osok például egy cirkuszi látogatáson vehettek részt Budapesten, a budapesti nagy cirkuszban. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon tartalmas programok, mert mindig tanul a gyermek valami jót, mindig élményekkel gazdagodik. Természetesen ennek lesz folytatása az egész tanévben. Ez nyilvánvaló, hogy a tankerületek szervezése által valósul ez meg. Mi mindig várjuk az időpontokat, és részt veszünk ezeken az alkalmakon. Az advent az egyházi nevelésnek egyik fontos mozzanata, fontos kérdése, hiszen akkor Jézus eljövetelét várjuk, és hogy erre egy picit átszellemüljünk, egy picit rákészüljünk, elcsendesedünk ezekben az időszakokban. Ezeknek megvan a maga hagyománya az intézményben. Gyertyagyújtásokkal készülünk ezekre az alkalmakra, ami azt jelenti, hogy minden szerdán, amikor az iskolai istentisztelet van a sátoraljai református templomban, akkor tartjuk ezeket az alkalmakat. novemberben elkezdtük ezeket a gyertyagyújtásokat, és mindentől kezdve egészen december 20-áig, ami igaz, hogy péntekre fog esni, addig tartjuk ezeket az alkalmakat. Ezen kívül a pénteki alkalmakon is van egy külön adventi megemlékezés. Egy kicsit mozgalmasabb idő az, amikor az adventi vásárt szervezünk. Ennek az a lényege, hogy minden osztály készül valami kis termékkel, amit értékesítenek, várjuk a szülőket az alkalmakra is, egy kis vendéglátással imitáljuk őket ide. Tehát egy picit így készülünk erre az adventi ünnepkörre.
A magyar gyermekirodalom megteremtőjére Pósa Lajosra emlékeztek a Felvidéki Ház rendezvényén a Miskolci Galériában. Pósa Judit és Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság elnöke, illetve elnök helyettese tartott vetítéssel egybekötött előadást a meseíró családjáról, munkásságáról, életművéről. Az író évtizedeken keresztül az ország Pósa bácsia volt, aki Benedekerekkel együtt szerkesztette az Én Újságom című folyóiratot, ő alapította az első képes magyar gyermeklapot, amelyen magyar gyerekek milliói szocializálódtak. A részletekről Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke adott tájékoztatást.
Talán az első ok az volt, hogy a halála után rögtön kitört a világháború, és azt hiszem, hogy az embereknek más prioritásaik voltak. Nem mondanám azt, hogy teljes mértékben feledésbe merült, mert ahogy utána néztünk, több olvasókönyvben, több verseskötetben, ünnepi költemények kötetben ott van Pósa Lajosnak egy-egy verse. Sőt, nagyon érdekesek voltak azok a olvasókönyvek, amik az egykori Csehszlovákiában jelentek meg 1920 után. Ilyen szkizofrén kiadások voltak, ahol Pósa Lajos hazafias verse megfért mondjuk Stefaniknak a méltatása a válaszóval. Ott még volt az, hogy most akkor mi is legyen, hogy is legyen állapot. Aztán inkább később években volt, hogy kevesebb és kevesebb, és kikerült ugye bara tanterből is. Az, hogy miért történt így, nem volt családja, nem voltak gyermekei, akik úgymond rögtön tovább vitték volna ezt a vonalat, úgy, mint Benedekelek népes családjának ez sikerült. És mi a család, aki voltunk, távolabbi oldalagi leszármazottak, mi a határon túlra kerültünk. Úgyhogy talán egyedüli hely az a Balogvölgy és Gömör volt a Felvidéken, ahol tovább is mindig is ismerték a nevét. Egy mérföldkő volt számunkra a 2014-es centenáriumi év, Pósa Lajos halálának a 100. évfordulójára emlékezve emlékbizottságot alapítottunk, és úgy gondoltuk, hogy lesz egy szavaló verseny esetleg, megemlékezünk a sírnál, megemlékezünk az édesanyja sírjánál, megjelent az albumlapok Pósa Lajosnak című kötet Komiklós szerkesztésében, bemutatjuk ezt a kötetet Magyarországon és Felvidéken. Meghirdettük ezt az emlékévet, és felkértük a velünk hasonlóan gondolkodókat, hogy csatlakozzanak, és nagyon szívesen koordináljuk ezeket az eseményeket. Hát végül is ebből a pár eseményből lett 69 esemény, 4 országban, 43 helyszínen, beleértve be még az Egyesült Államokat is, még Los Angelesben is volt Pósa szavaló verseny, úgyhogy hihetetlen mértékben megnőtt ez az események sora, és készítettünk erre az évre egy kiállítást, ami bemutatta Pósa Lajos életét és munkásságát. Ezt a vándorkiállítást az emlékév letelte után is még kérték intézmények, iskolák, és tulajdonképpen ez egy önálló életet kezdett élni, és itt jött el az a pont, amikor úgy gondoltuk, hogy nem szabad ezt úgy hagyni, hogy magára hagyni, hanem tovább taplani, és valami beindult gépezetet tovább működtetni, és ezért 2017-ben megalapítottuk a Pósa Lajos Társaságot Rimaszombatban. 6 alapító tagunk volt, és mostanra már vagyunk 64-en, ez alatt a pár év alatt, de nem szeretnénk ebből ilyen tömegmozgalmat, inkább úgy gondolom, hogy maradjon ilyen baráti társaság, és maradjon olyan társaság, ahol egymást ismerik a tagok, ezért is elevenítettük fel a egykori Lajos napot, amit a Pósasztal tartott, és ezen a Lajos napon a társaság tagjai családostul találkoznak egymással, és ilyen beszélgetés, ilyen közösségi élet a fő alapja.
Köszönet a gyógyítóknak címmel idén is megrendezi hagyományos ünnepségét az Éltető Lélek Alapítvány Miskolcon. A közel két évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen az egészségügy és a szociális területen dolgozók munkáját köszönik meg. Az ünnepség december 3-án délután 17:30 lesz a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. A részletekről Várhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány elnökét hallják.
Körülbelül 17-20 éve tart ez a program, egy hagyományőrző program. Az Éltető Lélek Alapítvány lényegében ezt örökölte, illetve átvette, mert annak idején ezt Berkes atya kezdeményezte, Berkes László plébános úr kezdeményezte a Mindszenty templomban, csak őt elhelyezték, ő Miskolcról, és én ezt olyan fontos dolognak tartottam, hogy álljunk meg egy pillanatra megünnepelni azt a munkát, amit az egészségügy területén végeznek, hogy megkérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha alapítványunk ezt folytatná, és hát ő nagyon örült, mert kicsit más struktúrába került az egész, más nyilvánosságot kapott, és hát ennek ő nagyon örült, mert pont azt szerette volna. És akkor megbeszéltük azt, hogy azt a hagyományt azért őrizzük, hogy ő mindig megszólal ezeken a rendezvényeken. És akkor most lesz megint december 3-án tartjuk, most a hagyományoktól tulajdonképpen eltérő időpontban egy kicsit, mert ez mindig Szent Lukács napján szokott lenni, vagy ahhoz közeli időpontban. Az evangélista egyébként civil foglalkozása szerint orvos volt, ő az orvosok védőszentje, és mindig ehhez az időponthoz kapcsoltuk a rendezvényt. Úgyhogy most októberben annyi rengeteg nagy hírű program volt, közte a Vecán Pál kórus találkozó, ami szintén 8 napig tartó program volt, tehát nem akartuk, pont akkora esett volna, amikor ez a program zajlik, nem akartuk azt, hogy a másik program esetleg csorbát szenvedjen, vagy bármelyik program csorbát szenvedjen, így áthelyeztük most decemberbe. Ez is egy jó időpont, mert az advent elején leszünk, úgyhogy ez még hangulatosabbá teszi remélhetőleg a programunkat. Berkes atya ezt a templomba tartotta, és a templomnak a közösségi termében volt egy kis összejövetel, és tulajdonképpen ez inkább egy egyházi jellegű, bensőséges ünnep volt, ami hát az nagy érték, de így meg kiment a civil életbe, és egy kicsit ezáltal egy más érdeklődési kör is megjelent, nem csak a templomba járók, hanem a civil körből sokkal többen, kiterjedt az ápolás területére, de tehát szélesebb körület az egész, és inkább ilyen társadalmi nyilvánosságot is kapott ezáltal. Tehát mindig úgy szokott lenni, ha a hagyományokhoz általában ragaszkodunk. Most Tóth Szántai József polgármester urat kértük meg fővédnöknek, ők el is vállalta, és az orvosi kamara elnökét, dr. Csilek Andrást kértük fel védnöknek, és Gálné Pataki Zsuzsannát, az Ápolási Egyesület vezetőjét kértük fel szintén a másik védnöknek, és a előadást, mivel évek óta a gyermek gyógyászatról, vagy a gyermekek egészségéről, vagy a gyermekek gyógyítása iránt szolgálat nem került szóba, ezért most dr. Sólya Menikő professzorasszonyt kértük fel, hogy a gyermekek gyógyítása érdekében végzett szolgálatát mutassa be, és a gyermekegészségügyi központot, ami most megint felújítás alatt áll. És a hagyományokhoz hozzátartozik, hogy Berkes László plébános atya mindig megszólal, elmondja azt az előményt és az ő tapasztalatait, és lesz Berkő Péter, szintén korábban az akadémia alelnöke volt, az egészségügy szakterületnek a vezetője. Őt kérjük meg mindig, hogy egy kis és összefoglalót tartson, és a kulturális zenei programot az pedig Regő Zsolt és csapata, zenész csapata biztosítja. Őt sem kell nagyon bemutatni, mert városszerte ismert a művészete, és hát utána lesz egy kis közös beszélgetés, vendégfogadás. Tehát ebből áll a programunk. Én nagyon számítok rá, hogy ugyanolyan magas színvonalon lesz, mint az eddigiek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Look. summer.